Én azért elmondom azt, hogy annyira vak voltam ma, hogy ha a Szaki nem hív, akkor elfelejtem, hogy felvétel van. Tehát én
Volt egy
annyira vakon voltam.
ilyen hatodik érzék, hogy
Ez
kéne
ugye
szólni a Petinek, hogy akkora csönd, nem felejtett
tökéletes
el, hogy
vak.
ne teraszhoz
Egy
a
vak,
gyűrű
nagy vak.
barátom ma
De a
este,
Zoom link
érted?
megjelenésével csak gyanús lett volna valami, hogy
Igen. Egyébként
miért
igen.
küld a Gergő egy Zoom linket?
No.
Mit
Meg
akar?
fél
Mit
órával
mondom,
előtte
igen.
bejelez a naptár, hogy ja, podcast, ja.
Ja, ki kéne kapcsolni a sorozatot?
Én most nem is nézek sorozatot.
Nem nézel?
Nem, nincs most semmi, úgy valami úgy.
Na, ajánljak.
Kiolvasta a
Na, jöhet.
Netflixet, tudod?
Kiolvasta a
Ja.
Netflixet.
Ki nézte, vagy hogy szokták ezt?
Sziasztok, itt a Kerengő Podcast 8. adása, szia Peti, szia Gergő, üdvözöljük a kedves hallgatókat is, akik kutyasétáltatás, autóvezetés, mosogatás, tanulás és egyebek közben hallgatnak bennünket. Annyira egyedül vannak, hogy arra fanyalodnak, hogy minket hallgassanak, nincs sok társaságuk. Tulajdonképpen értük vagyunk, hogy ilyen témákat ajánljunk nekik, hogy amiről mi beszélgetünk, talán ők is beszélgetek mások, egy kis small talk, úgyhogy végül is ilyen közszolgálati funkciókat is beteljesítünk, és örülünk, hogyha valakik így hallgatnak bennünket, köszönjük szépen nekik, kövessenek és hallgassák a régi adásokat is a Spotify-on, az Anchor-on, Apple Podcast-en, Google Podcast-en, meg talán minden ilyen felületen most már ott vagyunk. A mai témánkat én hoztam, és tulajdonképpen ez valahogy a múltkori beszélgetésünk, egyik beszélgetésünk végéből fakad, amikor Szaki, te megjegyezted nekem egy mondatomra, hogy úgy látom, Gergő, hogy te nem sok mindenkit kedvelsz, vagy mindenkihez van valami hozzáfűzni valód, mondtad ezt te nekem. És akkor úgy elgondolkoztam, és abból jött, hogy hát lehetne a mai adásunk témája az, hogy lehetek én ilyen bunkó, de mégse ez legyen, hanem egy kicsit eltávolodva, bár talán mindannyiunkra vonatkozhat ez, mégpedig az, inkább mondom a címet, amit azt tartom, egy hiperkarma sor, hogy unom mondani, hogy sosem jó. Mert ezután a megjegyzésed után úgy magamban néztem, és azt mondom, hogy tényleg, hogy én mennyire hajlamos vagyok arra, hogy úgy inkább a rosszabb dolgokról beszéljek, a negatívumokról vegyem észre, azokat pécézzem ki. És hogy ez már régebben is úgy megfogalmazódott bennem, hogy azért valahogy más felé kellene irányítani a figyelmet, és ez a hiperkarmasor, ez úgy akkor is már nagyon megfogott, hogy unom mondani, hogy sosem jó. És én azt hiszem, és én úgy nőttem bele a hídbe, talán lehet ezt mondani, hogy az Istenben való hit, a kereszténység azért az alapvetően egy örömteli dolog, a boldogságról szól. Nekem nagyon sokat jelent az a jézusi mondat, amit János evangéliumában olvasunk, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. És nekem viszonylag hosszú időbe telt, amíg eddig a mondatig eljutottam, hogy egyfajta törvénykezős hozzáállásból, egyfajta rigorózus kereszténységből meglátni azt, hogy a kereszténységben öröm van, hogy Isten ajándékokat ad nekünk, és ezeknek az ajándékoknak lehet örülni, hogy a kereszténység nem egy szenvedésközpontú vallás, a hitélet az nem a szenvedésről szól, és állandóan a szenvedéssel való megküzdésről, hanem alapvetően a boldogságra hív. És én nagyjából így is éltem, és egy ilyen alapvetően egy ilyen hívő, reménységgel teli, optimista, vidám embernek gondoltam magam, meg gondolom most is magamat, és nagyon örültem, amikor olyan a 2008-9 körül észrevettem a pozitív pszichológia tudományát, amely szintén azt kezdte el vizsgálgatni, ugye, hogy nem egy ilyen fajta, most nyilván nagyon laikusan mondom, de nem valamiféle problémaközpontú megközelítése a léleknek, a lelki dolgoknak, hanem, van az emberek életébe, azt próbálta behozni, hogy mik azok a jó dolgok, amikre érdemes figyelni, amire érdemes, amilyen hozzáállással érdemes a világot látnunk, és hogy ebben legyen inkább öröm, boldogság, tehát próbáljunk erre koncentrálni, és egy terhelt hangulatú országban, ahol azért azt mondhatjuk, hogy van egyfajta panaszkultúra, vagy ez egy ilyen állandóan jellemző ránk, ott én ezt egy nagyon fontos dolognak tartottam. Olyannyira, hogy képzeljétek el, még vannak ilyen kűrös hegyen, amikor ott szolgáltam, csináltunk ilyen 6-7-es, azt hiszem Adventben. Adventben volt, igen, 6-7-es ilyen boldogság kurzust, amikor azt kerestük, hogy vajon a boldogságot hogyan élhetjük meg keresztény emberként, és ott például itt a szó pozitív pszichológia is szóba került. És aztán később annak is örültem, amikor ilyen könnyű zenében is a Halott Pénz, Punani Masszív, Kowalski, meg a Veg, olyan pozitív szövegek jöttek elő bennük, és jó volt ezeket hallgatni. És aztán, amikor az életem egy olyan fordulatot vett, vagy bejött egyfajta ilyen negatív spirál, akkor olyan érdekes, hogy azt vettem észre, hogy minthogyha ez a pozitív pszichológia, hogy ez, hát mintha úgy kezdene csődöt mondani. És nagyon kerestem akkor, hogy mik lehetnek azok a dolgok, amik ezt a régebbi, reménytelibb, optimistább énemet előhozzák, és sok mindenbe kapaszkodtam, sok minden elém került, nyilván az igébe, a kereszténységbe, és emellett, és elém kerültek ilyen keresztény mondatok is, meg keresztény feliratok, tacepaók is, és meg a pozitív pszichológia is. És igazándiból a mai témánkban erről szeretném a ti véleményeteket kérdezni, hogy mit gondoltok, és itt rögtön szeretnék majd egy különbséget is tenni, vagy talán eljön az idő, amikor egy különbséget teszünk a pozitív pszichológia és a pozitív gondolatok között, hogy mit gondoltok, maga ez a jelenség, hogy az ember egyfelől a negatívumokra jobban hajlandó, észrevenni a hibákat, leginkább másokban, de talán a maga életében is. Mit lehet ez ellen tenni? Segíthet-e ebben ez a pozitív gondolatok? Hogy jön ez a kereszténységhez? Egy keresztény ember figyelhet-e erre? Szóval, hogy találkoztatok-e ezzel a jelenséggel, illetve mi a véleményetek erről?
Peti?
Ugye én vagyok a vak, aki nem tudtam a témát, úgyhogy én most hallok erről először, hogy ez lesz ma, de hát nem most hallok először erről, hogy mi panaszkodunk. Hogy elkezdted mondani, Gergő, ezt a bevezetőt, egyből eszembe jutott, hogy ez a magyar nemzet karakter, hogy mi akkor is panaszkodunk, amikor éppen minden szép és jó, mert kell valamit találni, és hogyha beszélgetünk. Tehát két magyar ember megáll egymás, szóval szemben, mert régen nem találkoztak, akkor hogy vagy, hát nem jól, én se, és akkor onnantól kezdve megvan az a 25 millió téma, amiben panaszkodni lehet. Nekem az a kérdés, hogy tényleg ilyenek vagyunk-e, vagy már beleszoktunk, hogy igen, ilyenek vagyunk, meg hogy ez mennyire egy nemzetnek vagy egy népnek a sajátossága. De abban viszont csatlakozok hozzád, hogy én is hajlamos, vagy hát én hajlamos vagyok, szerintem, hogy sokunk, vagy sokan, hogyha nem figyelek oda, akkor belesüllyedek a negatívumokba. Főleg úgy, hogy én alapvetően egy kicsit ilyen depresszívabb személyiség vagyok, tehát hogy kicsit introvertált, és kicsit magamba zárom a dolgokat. Nincs nagyon kirobbanása általában a negatívumoknak, és akkor úgy szép lassan. Akkor elérek mindig egy sávot, amikor annyi betakar, akkor, vagy betemet, akkor nagyon nehéz meglátni a pozitívumokat, nem csak elmondani. Értem, hogy mondasz, és a másik oldal, én emellett viszont nagyon érzek, emellett a panaszkultúra mellett, egy nagyon erős, üres pozitivizmust. Tehát ami mögött meg nincsen tartalom. Tehát, hogy valójában a probléma az, hogy szerintem kell beszélni a problémákról, de nem úgy, ahogyan szoktunk, és kell beszélni a jó dolgokról, de nem úgy, ahogyan szoktunk. És akkor igazából is visszadobom a kérdést, hogy hogyan kell beszélni a rossz dolgokról, hogy az ne egy véget nem érő panaszáradat legyen, amivel nem lehet valójában mit csinálni, mert csak elfolyik és vége, meg egymást mérgezzük meg. És hogy lehet a jó dolgokról úgy beszélni, hogy ne üres közhelyek legyenek.
Nekem rengeteg minden eszembe jutott ezzel kapcsolatban, illetve ugye átküldtél cikkeket Gergő, utána is olvastam, meg rengeteg helyen tudok hozzá kapcsolódni. Az egyik, amit mondtál Peti, az üres pozitív gondolkodás, ez nekem egy kicsit ez a Facebook bölcsesség, meg a Coelho idézetek, meg Müller Péter idézetek. Egyik kedvencem, hogy két farkas van benned, egy jó, meg egy rossz farkas, és akkor melyiket táplálod, az lesz az erősebb, és ez egy ilyen olybá tűnik, mintha egy ilyen szép indián bölcsesség lenne, de igazából ez valami valami nagyon-nagyon furcsa, üres, ilyen pozitív gondolkodás, és azért fontos különbséget tenni a pozitív pszichológia, pozitív gondolkodás között, mert a pozitív gondolkodás ez, hogy legyél mindig pozitív, meg a hát nekem ez a bár ez egy régi film, ugye a Brian élete, egy jó pár évtizeddel ezelőtti, de mint hogyha ráéreztek volna ott valamire a végén, amikor ott vannak az emberek megfeszítve a kereszten, és közösen éneklik, hogy nézd mindig az élet napos oldalát, és ez az abszurd ne továbbja. Kínhalálra ítéltek, azok éneklik, hogy de egyébként van egy napos oldala az életnek, és azt kell nézni. Tehát, hogy ez valahogy kifejezi az egészet, hogy mennyire üres tud ez lenni. De összekapcsolódik azzal, amit már mondtál, hogy tényleg ez a mi magyarok, és hogy mennyire tudunk panaszkodni, stb. És nagyon fontos, hogy panaszkodás és a nehéz dolgok megosztása között én különbséget teszek. Mert van, aki
akkor most panaszkodni fogunk.
Igen.
Jó, akkor ezt majd kivágom. Visszajöttem? Hol hagytam abba? Mi az, ami még
hallott? Jó, ezek ki se kell vágni.
Jó, ez így, igen.
Tehát, hogy ez a... Mindegy, tehát ami nekem még megvan, tehát, hogy van különbség a panaszkodás között, meg az, hogy valakinek valami nehézsége van, és azt osztja meg. Tehát a kettő nem ugyanaz. És a pozitív pszichológia az meg egy tök jó dolog szerintem. Ahogy amennyire én utána olvastam, hogy az egész onnan jön, és abban más, mint a más pszichológiai megközelítések, hogy nem a problémára koncentrálnak, hogy van valaki egy lelki zavarra, egy neurózissal, egy pszichózissal, egy akármilyen sztorival az életében, és akkor felálltanak egy diagnózis, és akkor elkezdik gyógyítani, hanem az, hogy a lelki jólétre, bár már ez is egy elcsépelt szó, de a mentál higiénére, a lelki egészségre helyezi a hangsúlyt arra, hogy a pozitív érzések átélése az milyen gyógyítólag tud hatni, stb. És ez meg szerintem ez jó. Ez jó. És mindaz, amiről a Csíkszentmihályi Mihály ír, ez a flow élmény, az is egy tök jó dolog, ami az ember úgy érzi, mintha elsodorná valami, és teljesen benned, hogy csinál valamit, az milyen jó hatással van, vagy a másik, ami bár nem pozitív pszichológia, de életvezetés szempontjából nekem ide kapcsolódik, az meg Viktor Frankl-nek a logoterápiája. Tehát Frankl ugye a holokausztot túlélte, és azt kezdte el kutatni, hogy van az, hogy egyes emberek túlélték, mások meghaltak, tehát nem az, akit gázkamrába küldtek, hanem az, aki ugyanúgy ott volt, mint ő, de mégiscsak úgy, mintha meghalt volna magától, és miért élték túl mások. És ő azt találta, hogy azok, akik tudtak valamiféle célt vagy értelmet találni a szenvedésbe, azok érték túl. A többiek nem. És hogy ő azt fejtegette, hogy a 20. illetve hát nyugodtan mondhatjuk mi, hogy a 21. századi ember is, a legnagyobb baj az, hogy nincs igazán élete az értelmének, nincs egy átfogó egyéni értelme, nincs miért élni, és hogy valami legfőbb értéket kéne megtalálni, és Frankl azt írja, a legfőbb érték a szeretet. És hogy a szenvedés az nem feltétlenül baj, meg azt menekülni kell, meg azt így eltaszítani, hanem hogy az egy tekintsük kihívásnak, hogy valamiféle értelmet vagy célt leljünk benne. És nagyon érdekes, hogy Frankl ugye egy zsidó pszichológus volt, de mégis abban, amiket így leír és elmond, olyan, mintha egy keresztény ember beszélne. Sok áthallás, vagy sok párhuzamot tudok állítani a kereszténység és Frankl gondolatai közé. A másik pedig, hogy nem tudom, hogy erről olvastad, meg az egész, hogy a pozitív pszichológia, hogy abból indul ki, hogy a boldogságot keresi valahol, hogy mi a boldogság, és hogy, hogy azt mondják, hogy hát igazából nem az a boldogság, amit mi annak mondunk, vagy amit a fogyasztói társadalom nyom, hogy vásárolj életérzést, meg a sok pénzed van, meg nem tudom, a Bahamákon nyira, azt akkor boldog vagy. És kutatták azt, hogy ki a legboldogabb, és képzeljétek, megtalálták a világ legboldogabb emberét, a tudósok, azok, akik az kutatnak, tehát nagyon fontos, hogy ez nem ilyen kamu dolog. És ezt az embert pedig úgy hívják, hogy ha nem tudok franciául, de megpróbálom jól kövösni, Matthieu Ricard, így vagy, de Ricard, nem tudom, hogy kejtel előtt. Matthieu, biztos. Na, azon nem tudok franciául, de hogy Ricard Márté magyarosan, ő egy, azt hiszem, mikrobiológus volt, jelenleg pedig valahol Tibetben vagy Nepálban, nem tudom, hogy hol él, buddhista szerzetes, kinn a semmi közepén meditálgat a hegyekben, és vele is rengeteg emberrel csináltak ilyen agyhullámos vizsgálatot, ugyanis megvan a boldogság központ, ugye meg, hogy akkor milyen agyhullámok, és az eddigi mért adatok alapján neki volt a legmagasabb ez az érték. És őt is megkeresztük, és van egy TED előadás is vele, azt érdemes megkeresni a TED.com-on, és ő azt mondja, hogy a boldogság az nem az élvezet, hanem a derű és az elégedettség mi átérzése. Nagyon, nagyon érdekes ez is. És nekem egy ilyen szempontból szimpatikus a pozitív pszichológia, hogy koncentrálják arra, vagy próbálják arra figyelni, ami megerősít engem. Ez nem azt jelenti, hogy tagadjam le, és nyomjam el, és folytsam el, és hagyjam figyelmen kívül, ami rossz és nehéz, de hogy mire fókuszálok. Mi az, ami engem előrébb visz, mi az, ami engem segít, hogy tudom megélni ezt a flow-t, stb. Stb. Meg mi az igazán a boldogság, hogy, és hogy a boldogság az nem az élvezett vágy, és a többi.
Mindjárt tovább megyünk ebbe az irányba, annyit még egyébként a pozitív pszichológiáról hoz még, amit tényleg egyébként azt gondolom, hogy számomra egy fontos tudomány, meg nekem sokat adott, meg sokat jelentett, meg mind a mai napig sokat jelent, és azt gondolom, és vagy ahogy mondtam nektek, hogy amikor úgy rájöttem, ugye, vagy eljutottam ide, hogy a kereszténység is alapvetően a boldogságról szól, de majd mindjárt mondjuk, hogy ez a boldogság, ugye ez olyan, mert mondjuk ezt nagyjából a boldogság mondások keretében is akár betehetjük, ahol ott van, hogy boldogok, akik sírnak, szóval nem azok, akik állandóan egy rózsaszín felhőben élnek, meg ezt várják, hanem hogy a boldogság az valahol máshol van. Na mindegy, de hogy a pozitív pszichológia, ugye ezt olvastam róla, hogy Csíkszentmihályi, Raymond Fowler és Martin Seligman, azt hiszem ők voltak, ha jól ejtem, az ilyen alapító, akik kidolgozták a pozitív pszichológia kiáltványát egy mexikói tengerparti városban. Tehát mondjuk ott azért könnyű lehet pozitív pszichológiai kiáltványokat megfogalmazni, tehát ott mi szerintem úgy...
Nem a szíriai háborúban.
Könnyebben beszélnénk egy mexikai tengerparti városban.
Ugye pozitív podcastot kellene egy pozitív hasonló helyen felvenni egyszer, ezt beszéljük meg, amikor nem panaszkodhatunk.
Hát van nekünk magyar tengerünk, nem?
De az az érdekes, és mondom, tehát még
egyszer... Még a lángos is rossz. Ja, de pozitívnak kell lenni, bocsánat. Igen, száraz a rántott hús.
A pozitív pszichológia, és amit Gergőt említettél, Frankölt is, és valóban ahol a tudomány ott van, és amit tényleg tudományos megalapozottsággal beszél, ott azt gondolom, hogy valóban az van, hogy a fókuszt erre irányítsuk, ne a probléma, tehát ne magába a problémába merüljünk bele egyre mélyebben, hanem keresünk más utakat. Ugyanakkor, és akkor itt lenne a különbség, a pozitív gondolatok, amik a csapból is ömlenek ránk, és mindenféle Facebook idézetek, jelszavak és tacepavokon ott vannak, és azt gondolom, hogy nagyon sokan vannak, akik talán ezekből próbálnak erőt meríteni. És ott kapcsolódnék, hogy mi van, mert ugye, tehát mi van akkor, ahogy tudod, hogy a negatív dolgok, azok valóságosak. Ugye az idézetek ennek a műfajnak a sajátjai, mindenféle motivációs trénerektől mindenhonnan. Felolvasok egy idézetet, és akkor, hogy erről mit gondoltok? Emlékezz, a legtöbb stressz abból jön, ahogy reagálsz a dolgokra. Nem magából az életből. Változtass a hozzáállásodon azon, ahogy látod a dolgokat. Nézd a jót minden helyzetben. Tanuld meg a leckét, és találj új lehetőségeket a növekedésre. Engedd el az extra stresszt, az aggodalmaskodást és a túlgondolást. Mit gondoltak erről?
Hát ez olyan szép lufi.
Én elengedném a stresszt, csak a stressz nem enged engem. Tehát, hogy nekem itt jönnek elő a problémák, hogy én most nem léphetek ki. Tehát, hogy fel kell dolgoznom a stressz, de ez nem így megy, hogy itt húzom fel magam az ilyen időzeteken.
Igen, na igen. Emlékszel arra, Peti, hogy egyszer mentünk valahova együtt Győrben egy rendezvényre, ahova Szaki, te is jöttél volna, csak akkor egy csütörtök este volt, és te nem értél rá. És ahogy gyalogoltunk oda, és beszélgettünk, és én akkor pont ennek a negatív spirálnak az egyik ilyen mélyebb részén voltam.
Bugyrában voltam.
Igen, és ott idéztem neked, ugye, pont Kowalski meg a Vega, ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet ne törje meg, lenyeled keresztbe, éjféltől meg új nap indul, ennyi lesz, ennyi csak, mert ennyi ez. Éjfél, új nap, éjféltől 24-et az óra, után 0-0, és minden új. De hogy ez nem igaz, mert az, ami tegnap rossz volt, az ma is rossz. És tudjátok, én ott látom a veszélyét ezeknek a pozitív gondolatoknak, és milyen érdekes, hogy próbálom azt egyébként, hogy megint ne menjünk át egyfajta ilyen panaszkultúra, hogy panaszkodunk a pozitív gondolatoknak a valóságra, szóval, hogy megint ne essünk át ebbe, mert de az is akarok. Érdekes, és majd ezt látjuk, mert hoztam egy-két idézetet még, hogy igazándiból minden szavukkal egyet lehet érteni. Tehát nem hülyességet mondanak, csak az egész valami üresen hangzik, és akkor mindjárt, mert látom, mondani akartok, csak akkor a kérdést felvetem, hogy nincs-e olyan érzésetek, hogy mivel ezek a negatív dolgok azért ott vannak az életünkben, és akkor bocs, hadd hozzam be, hogy azért a COVID kapcsán, hát én is hallok, tapasztalok szörnyű dolgokat, ti gyülekezeti lelkészként nyilván még több ilyennel találkoztok. Nagyon erősen jelen van. Vajon ezek a... És az emberek keresik a lelki gyógyulást. És érdekes módon, hát nem véletlenül van ennyi ilyen pozitív gondolat, idézet, citátum Facebookon, az Instagramon, akárhol jön szembe veled, de nincs az, hogy egész egyszerűen valahogy a kereszténység üzen, vagy, tehát ígét nem látszott. Vagy tehát értitek, hogy mint, igen, szóval, hogy keresjük a sebtapaszokat, és akkor mondjuk esetleg ígéket is ilyen sebtapasznak felhasználunk, de hogy egyfajta ilyen nagyon felületes dolgok ezek, de úgy fogalmaztam meg itt magamnak, hogy nem úgy van ez, hogy valami Isten nélküli evangéliumot hirdetnek.
Bocsánat, annyira rossz, hogy nagyon érdekes időspirálba kerültem, mert én már olvastam feleségemnek be, a Violettának azt a cikkét, ami még nem jelent meg a felvételkor a megvanírva.hu-n. Én már olvastam azt a cikket, ami hihetetlenül ide vág, és ezért most spoilerzek egy kicsit, de mire az adás kikerül, már valószínűleg olvasható lesz. Ő gyakorlatilag ír, hogy van már ilyen fogalom, hogy toxikus pozitivitás. Tehát, hogy mérgező pozitivitás. És ez pont erről szól, hogy odavágsz egy mondatot, hogy majd csak lesz valahogy, meg jobb lesz szám, meg amivel akarsz csak egy idézetet, és ez nem, hogy jobb lesz ettől, hanem még meg is folyt, hogy a másik miért ezt mondja, és na, szóval erről is lehet majd beszélni egyébként, hogy tud mérgező lenni egyébként ez az üres pozitivitás. Majd a cikket olvassátok el, mert érdemes, mert tényleg jó. A másik, ami nekem egy válaszként eszembe jutott, az kicsit visszatérnék Frankl-hoz. Hogy ugye ott arról van szó logoterápiában, hogy akinek értelme van, meg célja van, az túlél. És hogy ne az okokat kerest, hanem a célját a dolgoknak, meg a szenvedésnek is. És hogy az, na ez a különbség. Tehát, hogy tényleg nem viccelni akarok, hanem példaképpen akarom hozni. Koncentrációs táborban nem azt jelentette, hogy oda kell menni a másikhoz, hogy majd csak lesz valahogy, meg egyébként jobb lesz, és nézz süt a nap, hanem azzal tudtál segíteni, hogy de otthon van a fiad. Tehát a Frankl az erről beszél. Hogy van, és az nem egyik napról a másikra, és az nem veszel semmit, de tudod, hogy túl kell élnem, mert van kint, van valami. Ezen a egyébként borzasztó helyen kívül. És hogy a kettő között óriási a különbség. Hogy mondok egy üres mondatot, vagy ráirányítom a figyelmét valakinek egy egyébként valódi és igazi tényre, amit most lehet, hogy nem lát, vagy nem vesz észre. Tehát nekem ez a különbség. És pozitív gondolatok, vagy nevezzük akár, hogy is. És akkor a kereszténység pedig azt jelenti, hogy Jézus, sőt a Szentlélek ráirányítja a figyelmemet újra és újra olyan valóságszeletekre, ami jó, amiből erőt tudok meríteni, Csak én nem veszem észre, mert éppen azzal vagyok elfoglalva, hogy nagyon fáj valami, és tényleg fáj, tehát ez most nem kamu, vagy nem, de hogy vegyem észre, hogy ezen túl is van valami, és ez esetleg segíthet abban, hogy megküzdjek a fájdalmammal, hordozzam azt a fájdalmat. Tehát, hogy nálam itt a különbség. És akkor vissza zárásképpen a toxikus pozitivitáshoz, hogy ez pótcselekvés nagyon sokszor. Magamnak is, hogy legyen egy ilyen fájdalomcsillapítás, de én még rosszabbnak érzem azt, amikor valaki azt hiszi, hogy ezzel segít, hogy én most akkor idézeteket rakok, meg küldözgetek, mert ezzel segítettem a másiknak, hogy nem. Nem. És most még egy olyan kultúrában élünk, ahol azt hiszük, hogy ez a segítség, hogy két mondat, egy matrica. És abban most nem akarok belemenni, hogy ez hogy szivárok be egyébként a mindennapi keresztény életbe is. Tehát, hogy...
Én azért mondtam, hogy lufi, mert egy ilyen nagyon felfújt és szép dolognak tűnik, és a gyerekek így örülnek neki, de az igazából meleg levegő, meg némi gumi, és ennyi, és semmi. Nekem az a bajom ezzel, hogy úgy szépen hangzik, az ember elkezdett gondolkodni, akkor rájön, hogy ez így nem így van, vagy ilyen üres. A másik meg, hogy ez én azért dühödök be szó szerint, amikor ilyen mondatokat hallok, mondanak, vagy látok hírva, mert ez a probléma elbagatelizálása. Ez a tipikusan valaki össze van törve, elvesztett valakit, vagy meghalt, vagy szakított. És hát egy 16 évesnek egy szakítás, ez egy iszony. Hogy felnőtt azt mondja, jó, hát jó, persze. Mit mondanak? Az idő majd mindent megold. Hát ez milyen mondat már? Az idő majd mindent... Egyszer majd jobb. Van, annyi lány van még. De neki ettől még ugyanúgy rossz. Vagy a másik, amikor elkezdi, tehát valami baj, ettől én teljesen ki is paffantam. Nagyon majom voltam, magam alatt voltam lelkileg egy dolog miatt, és akkor valaki így elkezdte azt magyarázni, hogy de az XY-nak sokkal rosszabb. És akkor így meghallgattam, és mondtam neki, hogy ezt én értem, csak tudod, attól, hogy te elmondtad, hogy neki rosszabb, mint nekem, nekem ettől nem lett jobb. Tehát, hogy, és hogy úgy tűnik, hogy de jó, megvigasztaltam a másikat. Ilyen üres, és sőt, kicsit hadd mondjam erősebben, ezek hazugságok, mert ez nem így van, az élet az nem így van. Tehát ez akkor lenne így, ha az életünk ilyen pillekönnyű, ilyen kis habos-babos, cukrosmázas lenne, de az élet az nem ez. És ez nem azt jelenti, hogy persze, hogy panaszkodjunk, hanem inkább az, hogy örüljünk annak, ami van, és ami jó, és frankhoz kapcsolódva, vagy a szenvedésbe is keressük az értelmet, de attól a szenvedés, attól még szenvedés, és ne akarjam rövidre zárni, meg elbagatelizálni. És ugyanez a bajom ezekkel az életmód tanácsadó gurukkal, akik írják a könyveiket, és megmondják, hogy ha azt csinálod, hogy és ha úgy fogsz élni, és akkor azt nem tudom, ez a rosszul reagálsz a stresszre, tehát ettől meg, amit beolvast, az előbb volt az idézet Gergő, nem tudom már, hogy volt, de hogy ez a rosszul reagálsz a stresszre. Ezt hogy mondod annak, aki mondjuk gyászol? Ne haragudj, hogy rosszul reagálsz a stresszre.
Engedd el.
Igen. Ilyenkor szokták azt megkérdezni az utolsó cserkészbe, hogy akkor most fel vagy gyomor. Tehát, hogy most így ne szórakozzunk be. És hogy ilyen szempontból ez meg mérgező, mert nem enged teret annak, ami tényleg van. Hogy kimondani azt, ami nehéz, ami fáj, és mondom megint, nem a panaszkodás, hanem kimondani azt, ami nehéz, ami fáj, ami vagyok, mert abból tudok aztán tovább menni, megint csak visszakanyod a Frankl-höz, hogy megtalálni ebben azért, meglátni valamit, amit eddig esetleg ebben nem láttam, és ahhoz idő kell meg az, hogy a szenvedést közel engedni magamhoz. És ez egy piszok nehéz dolog. És azt gondolom, hogy talán ezért is népszerűtlen egy kicsit a kereszténység, mert nem sebb tapasztokat akarunk mi adni a világ bajára, meg a szenvedésre, hanem azt mondjuk, hogy pontosan a szenvedés által van megváltás, a Krisztus szenvedése és halála által van a megváltás. A másik, hogy az élet része a szenvedés, sőt egyáltalán a fejlődésnek, valahol a lelki fejlődésünknek a része a szenvedés. Ezt nem lehet megspórolni. Ez meg olyan népszerűtlen ma.
Akkor ezzel azt akarod mondani, Gergő, hogy azzal a mondattal, hogy a győztesek soha nem adják fel, akik feladják, sosem győznek, amit a sikeréhes logóval olvasok. Tehát, hogy ez nem biztos, hogy így van?
Ez nem az, hogy nem biztos, ez biztos, hogy nem így van.
Igen.
Tehát, Lotka hogy, győztes, igen. Aki, hogyha elbukik, akkor is esetleg fel tud állni. Uh-huh. Meg az és is utána... győztes, aki lemarad esetleg, és aztán valaki, és be tudja vallani, hogy nem megy.
Uh-huh. Ilyenkor nem egy ilyen pozitív tanácsadó életmód Luffy guruval kellene beszélni, hanem egy sportolóval, aki eljut a csúcsig, és előtt elmondja, hogy hányszor bukott el, és hogy azok az elbukások mit segítettek abban, hogy végül elért oda, ahova el akart érni, és már egy komplett képet kap az ember. Tehát, hogy a bukásaim hogyan lesznek a sikereim részévé és leckéivé, és hogy nem eltagadom, meg nem elhazudom a bukásaimat, még azt is elmerem mondani, hogy igen, voltak bukások ebben. Tehát,
csak hogy azt el tudod mondani, Peti, mondjuk, hogy annyi mindent elvettek már tőlem, de a hitem és a mosolyom soha nem adom.
Főleg a mosolyom. Hmm.
Hát az előbb itt is ragadt a képernyőn, Gergő, neked elég sokáig azért meg.
Ezeket te honnan olvasod? De tényleg nagyon...
Gyerekek, tényleg... egyébként játszunk, tehát ha gondoljátok, én most előveszem a telefonot, ha előbb Instagram, nekem be van jelölve egy ilyen, hogy idézetek, hashtag. Úgyhogy biztos ki fog jönni valami, ha gondoljátok. Komolyan az elsőt beolvasom, ami jön. Az elsőt beolvasom, ez jött szembe.
Na.
Mi nők anyának születünk, akár megvalósul ez, akár nem. Anyák vagyunk a zsigereinkben, és mélyen a lelkünkben. De ez is olyan mondat szerintem egyébként, hogy valahol, nem tudok belekötni, valahol a szavak igazak, akár még ebben a sorrendben is, csak valahol nagyon, tehát nem lehet ennyiben elintézni. Inkább csak így mondom. Tehát, hogy minden szónak lehetne jelentőség, csak nem értem, hogy akarnak mögé tenni jelentőséget, hanem inkább csak így elmondani, és nem akarják túlmagyarázni ezt a dolgot. Tehát ezek marha jól hangoznak, van még egyébként ilyen, egy csomó itt nálam talomba, és valóban, amit egyik ötök mondott, talán Gergő, te mondtad az, hogy hazugság. És azt gondolom, hogy pont emiatt hazugságok ezek a dolgok, mert eltagadják azt, hogy vannak vacak dolgok, hogy a vacak dolgok velünk maradhatnak, hogy azt egy-két mondattal nem tudjuk lerendezni, és legfőképpen, és ezt is egy nagy szinte bűnnek érzem, hogy azt mondják, hogy ha te ebből nem tudsz kijönni magad, akkor te vagy a hibás. Tehát ha te ezt nem győzöd le, nem engeded el, nem uralkodsz rajta, akkor te vagy a hibás, magadnak köszönheted. És azt gondolom, hogy ez alapvetően nem így van, vagy hát ez nem egy olyan dolog, ami előre visz. És úgy mindig tényleg ezen gondolkoztam, hogy vajon mi keresztények mi mást tudunk adni, vagy mondani ebbe a történetbe, vagy miért mondom én azt, és ez nem egy ilyen nagyképű dolog az, hogy én azt mondom, hogy de hát mi valami többet tudunk adni. De én azt gondolom, hogy valahol mégiscsak azért, mert hát bár az, tehát hogy ott van a bűn az életünkben, amivel nem tudunk mit kezdeni. És ahogy Gergő, te mondtad, hogy kell a váltság. És ez a váltság az, ami mégis megalapozza, azt gondolom, nekünk azt a most így mondhatom, derült boldogságot, örömöt, hogy tudjuk, hogy nem vagyunk hogy nem vagyunk magunkra hagyatva. Hogy miközben ezek a pozitív gondolatok mind ráterhelik azt, amiben változni kellene, aközben a kereszténység azt mondja, hogy te ebben nem vagy egyedül, hanem van valaki, aki segít neked, és hát ugye erről nem nagyon szoktunk mi beszélni, mert olyan középkorinak gondoljuk, de mégiscsak egy reménység, hogy mutat egy élet utáni életet. Tehát, hogy az életed, amit mondtuk, hogy célokat kitűzni, stb., de van egy olyan végső cél, ami minden célon túl van egyébként, és hogy ez az, amit úgy hívunk, hogy üdvösség vagy örök élet. De hogy ennek már nagyon valós dolgai vannak itt is. Engedjetek meg, és akkor csak ez is, csak tényleg menjünk tovább ebbe, de mondjátok nyugodtan, hogyha van még valami,
csak annyit van.
Okay, mondjátok.
Lehet, hogy elviszem a témát más elembe, de hogy ezek a mondatok hogyan jelennek meg a kereszténységben, a hitünkben. Rengeteg keresztény oszt meg ilyen mondatokat, és sokszor végig se gondolja, és akkor ez az evangélium helyetti üzenet. A másik meg, hogy tudjuk mi azért a keresztény üzenetet úgy használni, hogy ilyen üres lesz.
Igen.
Kedvencem, valaki nincs jól, örülj, Jézus szeret. Tehát ezzel se tudok mit kezdeni. Oké, de attól még, és hogy azért nem így jön közel, meg nem így van benne, ennél azért ez sokkal összetettebb, meg személyesebb, de hogy így mi is tudunk puffogtatni így akár biblia idézeteket is, amiknek ilyen hatása lesz, mint az ilyen Facebook idézetek.
Ahol minden szó igaz, megint csak azt mondom, és önmagában igazság, de valahol a szándék, ami mögötte van, a felszín az mégiscsak nem engedi, hogy az igazság ez mély legyen, és valóságá legyen.
Sőt, még bocsánat, csak hogy mondjad. Még tovább megyek, nem csak az, hogy így üressé tud válni, hanem fegyverként tudunk. Tehát ugyanaz, amit mondtál, hogy vádolni is fog, hogy oda jön hozzám a keresztény testvérem, és azt mondja, hogy rosszul vagy, hát, ha van hited, akkor holnapra örülni fogsz, mert ha hited van, vagy ha az Isten, mert hogyha ez nem így van, akkor valami baj van veled, és a hiteddel is, és még jobban agyon üt, és az egészből lesz egy kalapács, meg és a minden, beszélek erről is, ez is izgalmas, hogy a lehető legrosszabb mondatok között van az is, amikor egy kereintes megosztja, hogy hát igen, most ő gyászol, és hogy hát biztos az történt, hogy ebből ennek van valami értelme, ennek az Úristen kezébe van ez, és ebből lesz valami jó. Azért kellett megtörténnie, hogy, és egyből talán. És én nagyon tud fájni ez nekem, hogyha ide jutunk. Hogy miért van ez így? Nem is példákat kell mondani, de hogy miért van ez így, hogyha a reformáció nem csak azt mondta, hogy szól a szkriptúra, hogy egyedül a szentírás, hanem hogy tóta szkriptúra, tehát a teljes szentírás, és hogy egy kicsit ezt ültetném át, hogyha a hitünk az nem csak mondatokból és frázisokból áll, hanem egy egységes életmagyarázat és az egész életünkben megjelenő Isten kapcsolat, akkor nem csak ilyen pontszerű gondolatokat tudunk hozzátenni, ez az én véleményem, hanem akkor tudunk folyamatban, és tudunk kérdezni, és a másik mellé is oda tudunk állni, és itt a másik dolog, hogy egyházban lenni, gyülekezetben lenni, közösségben lenni, és azt jelenti, hogy ott maradok mellette, és lehet nem tudok neki most még mit mondani, de például tudok imádkozni érte és vele. És például meg ezt akartam mondani, hogy nekünk egyébként van egy tök jó fórumunk erre keresztényeknek, a panaszra és a jóra, ez pedig pont, hogy az imádság, és amikor megosztjuk, hogy miért imádkozzunk. Tehát, hogy valami fáj, akkor nem frázis, amikor mondjuk el, valami jó, akkor azért adjunk hálát, és közösen, és egymásért, és fogok a másikért imádkozni. És mindjárt nem panasz, mert együtt visszük az Isten elé, vagy hát jó értelemben vett panasz, de hogy nem marad ott. Tehát a panasz az csak úgy pattog, és hogy akkor egyből dobjuk a labdát, és ott van már az Istent is bevontuk. Na, tehát, hogy valahol az okokat kellene meg, hogy miben tudunk változtatni.
Mondtad ezt a gyászolós, hogy van értelme, meg Isten majd akar ezen keresztül mutatni, és ez lehet, hogy így van, csak ott és akkor a gyászolónak ez nem segít, sőt, inkább még mélyebbre nyomja. A másik kedvenc mondatom, hogy a keresztény ember nem lehet depressziós. Voltam egyszer egy keresztény rendezvényen, ahol egy fiatal ige hirdető prédikált, és azt mondta, hogy ha egyszer valaki azt mondja nektek, hogy egy keresztény ember nem lehet depressziós, nyugodtan üssétek meg, és mondjátok meg, hogy én engedtem meg. Nagyon tetszett ez a... Mert hogy mennyire gáz ez is, és olyan lelkismert fúdulást tudunk mit csinálni, tehát hogy nem elég szegény embernek a maga baja, még biztos még a hittemmel, meg az Isten kapcsolat is baj van, elégtelen vagyok, rossz vagyok, stb. És az ugyanaz a, bocsánat, hazugság, amit ezek a guruk mondanak. Hogy ugye a győztes az, aki nem adja fel, meg hogy a szedd össze magad, meg a stressz hogyan kezded, meg hogyan adsz rá választ, és akkor megint azt, ha nem jól csinálod, akkor veled van a baj. És sehol nincs az életnek az az oldala, hogy az élet olyan, hogy tele van jó, meg rossz dolgokkal. Ezért szeretem nagyon Páfrinek ezt a kis példáját, hogy az élet olyan, mint az ilyen csavaros vegyes fagyai. Nincs csoki vagy vanília, vegyes van, ez van, srácok. Tehát, hogy
azért érdekes, és azért most így miközben beszélünk ezekről a dolgokról, hogy amikor pont ebben a negatív spirálban voltam egyébként, és érdekes módon, hogy azért valamikor meg tudnak töltődni tartalommal ezek a akár idézetek is. És én emlékszem, hogy amikor ebben voltam, akkor így vadul screenshot-oltam ilyeneket, és például most csak elővettem egy ilyen 2 évvel ezelőtti screenshotomat, ahol az volt, ez egy külföldi Facebookos keresztény oldalról jött be, hogy imádkozz, amíg meg nem változik a helyzeted, csodák minden nap történnek, soha ne állj meg a hitben, tehát ne szűnj meg hinni Istenben és az ő időzítésében. És azt mondom, hogy ezt ma is javaslom, és ez jelentett, akkor nekem egy nagyon komoly bíztatás jelentett. Tehát, hogy érdekes, hogy ahogy Gergő te szoktad többször mondani, hogy a kommunikációban a fogadó fél határozza meg. És ez nagyon sokat jelentett, és egyébként mai napig is vannak olyanok. Sokszor még érdekes olyan ezek az önmagában üres mondatok is, de van, amikor adott pillanatban, egy adott helyzetben azt gondolom, hogy az Isten fel tudja használni, és sokat jelentenek. De mindezt, és én azért gondolom, hogy számomra ez egy nagyon fontos történet, hogy ezek csak, tehát önmagukban nem, az Istenben való hitemben meg tudnak állni, és ott tudnak segíteni. És nagyon érdekes, és akkor most megint már kicsit visszatérve, hogy ez a pozitív gondolkozás mennyire hasonló fogalmakat használ, mint a kereszténység, például a hála fogalma, ami egy nagyon divatos fogalom ma. Biztos nektek is így volt, vagy így kezdődött, és így lesz, így záródik a milyen napotok, minden napot mosollyal kezdj, és hálával zárj. Önmagában megint csak igaz, milyen jó lenne. Nem tudom nektek, hogy kezdődött a napotok, nekem ma nem mosollyal kezdődött a napom. És ugyanakkor meg azt gondolom, hogy igen, viszont át tudom ezt fordítani, hogy hát ha hitben élek, akkor mégiscsak valóban van okom a reménységre. De ez nem biztos, hogy megjelenik egy ilyen széles mosolyban, vagy tehát, hogy megint csak úgy tudom ezt értelmezni, vagy elhelyezni, az Istenben való hitemben, amit viszont nem feltétlenül gondolok, ennyire direkt mondatok kellenek, vagy nem tudom. De értitek, mire gondolok, azt hiszem, vagy gondolok. Tehát, hogy nagyon hasonló fogalmak, és ez egy nagy becsapás, és az embernek, minden embernek szükség van a hálára, de más az, hogy a hálát magamnak mondom, meg a négy falnak mondom, meg úgy általában mondom, vagy van egy konkrét személy, az élő Isten, akinek elmondom a hálaadásomat, a hálámat, akinek megköszönöm a dolgokat.
Én nagyon azt érzem, hogy amiről te beszélsz, abban is ott van, hogy van olyan nap, amikor nem tudok mosolyjal ébredni. Egyébként persze, de jó lenne mindig. Tehát nekem ezeknek a mondatoknak az önmagában a levegőben állása és ilyen univerzalizmusa, ami fáj, hogy ez minden helyzetben, minden embernek, minden nap mindig igaz kell, hogy legyen. És ami hiányzik belőle, az pont az, hogy ilyen nincsen. Tehát valamikor igaz, valamikor meg nem. És akkor kicsit visszább lépnék, hogy ki mondja nekem ezt a mondatot, vagy ki adja ezt a mondatot. Az mennyire ismer engem, hogy most nekem mondani kell valamit. A nagyon bölcs emberek tudnak mondani hasonlóan rövid, világos mondatokat tanácsként, ami akár még lehet ennyire egyszerű is, most nem tudom másként fogalmazni, és működik. De az nem az, hogy csak úgy bedobnak egy idézetet, hanem előtte végig sétáltunk egy napot, meg végigbeszélgettünk, meg tudja, hogy mi van velem, és utána mond valamit arra, amiben éppen én most vagyok, és ő mit lát ebben. És figyelj, és lehet, hogy azt a mondatot fogja mondani, amit itt megtalálsz, érted? De ott akkor egy igazán bölcs ember, te rád, mivel megismert a te helyzetedet, és ott van az ő tapasztalata, meg az ő ismerete, mond neked valamit. És ezek a bölcs emberek szoktak általában lekeverni a panaszokat is, meg a panaszkodást is. Mármint ne úgy, hogy nem mondd el a rosszat, hanem hogy nem csak az van, jó olyan emberek közelében lenni, akik ilyenek tudnak lenni. Én még nem vagyok ilyen, de egyszer szeretnék. Na, de visszatérve, tehát a lényeg ez, hogy nálam ez hiányzik, hogy valaki leírja egy naptárban, ahol minden oldalba beszerkeszt egy ilyen mondatot, ez még rosszabb, mint a horoszkóp, mert ott a horoszkópban legalább 12 van, hiszen 12 állat, vagy mi az, nem értek hozzá. Itt meg akkor 10 millió embernek aznapra az a bölcsesség van, és mindenkinek igaz? Nem. Tehát, hogy nem lehet megspórolni, ha akarunk mondani a másiknak valamit, ami az életére adhat, útmutatás, segítséget, bármi más, nem lehet megspórolni azt a másikat, megismerjem, az ő helyzetébe beleérezzem magamat, és aztán pedig a sajátomból az életemben lepárolt tapasztalatok segítségével, meg amit tudok, meg a hitem, vagy bármi más, csak mondjak neki valamit. És ez meg van spórolva, ez ilyen olcsó. És épp ezért nem működik. És az, hogy 10 millióból egy embernek igen, az nem hitelesíti, hanem most csak azt mondja, hogy igen, annál az embernél igen, persze.
Igen. De ott is talán az, mert kialakul egy reflexió. Tehát, hogy az az ember tényleg a maga helyzetére ráismer, és ez nem annak a mondatnak köszönhető. Mert azért ezek tényleg általános igazságok, azt gondolom. És lehet, hogy fontos igazságok, de lehet, hogy tényleg üres igazság. Tehát most, bocsánat, szavakat egymás mellé tenni bizonyos sorrendben, hát mindenki tud. De lehet, hogy adott esetben... Szóval, na minden, mondjad, Gergő, aztán majd én is még...
Nem, mondjad, csak mondjad.
Nem, tehát, hogy ezeknél az idézeteknél nem akarok ennél leragadni, de ez érdekes, hogy én nagyon szerettem, biztos ismertétek, vagy ismeritek ti is, ez a idézetes könyvsorozat, ami egy időben ment, ez az Állítsátok meg a földet, ki akarok szállni, az volt az első kötet, és a ment, jó pár, fú, nagyon jó volt ilyen. Tehát úgy volt, hogy angolul és magyarul voltak ezek az idézetek, és általában ott, hát mit én, híresebb emberektől, művészektől, itt tudom én, a közéleti alakoktól, és nagyon jó mondatok voltak, és tök jó volt, mert mindegyik mögött ott volt egy név. A legjobbak azok, amikor nincsenek ott a nevek, csak ilyen, tényleg ilyen szállnak valahol ezek a mondatok. Persze, biztos valakitől származok. Egyébként, bocs, Peti, te is voltál ilyen idézet egyszer a Facebookon, valami csillagpont után, azt hiszem. Igen. Tehát úgyhogy...
Feljutottam a csúcsra.
Igen, igen, azt hiszem,
Koelho hogy... Péter.
Igen. Szóval, hogy ezek a... amik mögött nincs ott egy ember, nincs ott egy élet, tehát ott azok amik nekem tényleg különösen tudnak fájni, meg aztán az, ahogy ezek élnek, hogy olvasom az egyik nap angolul, aztán másnap már magyarul, két-három helyről, ilyen-olyan ábrával, amiben tényleg ott sokszor ez az üresség, meg tényleg ez az eltagadása a negatív dolgoknak ott van.
Na, két dolog jutott eszembe, kicsit ellenpontozván ezeket az üres idézeteket és sebb tapaszokat az élet nagy sebeire. Az egyik a nagyon más. Én gimis meg egyetemista koromban nagyon szerettem az ilyen zen-buddhista kis rövid mondatokat, tanításokat. Ne hányd a keresztet, Peti. Illetve a kis koanokat, a kis rövid egysoros versikéket, mert azoknak olyan mélysége, olyan tartalom benne, hogy órákig gondolkodsz egy mondaton. A másik, ami eszembe jutott erről, hogy azért a keresztény vigasztalás az sokkal több ennél. Tehát az Istennel kapcsolatból fakadó vigasztalás, és tehát két ige jutott eszembe, az egyik, amikor Jézus azt mondja, hogy jöjjetek hozzám mindjárt, akik meg vagytok fáradva, és én megnyugvást adok nektek. Vagy a másik a valamelyik újszövetségi levélben, hogy mindenkor hálaadással tárjuk fel a kéréseinket Isten felé, igen. És akkor a válasz nem az, hogy és akkor majd minden úgy lesz, hogy ti akarjátok, hanem az a válasz, hogy az Isten békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, föl se tudjuk fogni, az majd megfogja a szívünket és a gondolatainkat őrizni Krisztus Jézusban. Tehát ha oda tudok menni, oda tudom vinni az életemet, akkor az Istennek ez a felfoghatatlan békessége megőriz, megtart, még akkor is, hogyha romokban hevel az életem, és ez meg nagyon erős. És a saját ima tapasztalatom jutnak erről eszembe, hogy amikor ilyen úgy imádkozom reggel, hogy köszönöm, tök jó volt, és minden, és lelkes vagyok, motivált, kipihent, akármikor azt mondja, hogy de jó, én is örülök veled. Amikor meg ilyen nagyon lekvár vagyok, hogy valami nagy baj van, és azt mondom, hogy fú, most ez van, akkor meg azt mondja, hogy tudom, neked most rossz. És hogy mindig ezt a támogatást érzem, és mindig ez a békesség jön be, akármi van. Akár háborgok, akár szomorú vagyok, akár örülök, és motivált vagyok, és energikus, tehát bárhogy vagyok. És ez nekem sokkal erősebb minden. És tudom, ez már persze, ez már elvisz egy kicsit, hiszen ez az én ima tapasztalatom, de hogy az Istennek az igéje, élő üzenete, aznak sokkal nagyobb mélysége és ereje van a Szentlélek által, mint mondjuk ezeknek a mondatoknak. Ha jól használjuk, és nem úgy használjuk, mint ezeket a mondatokat teszem hozzá, mert tudjuk ezeket így is használni. Tele tudjuk mi szemetelni, elnézést a kifejezésért, igékkel mi a Facebookot, meg az egyéb közösségi platformokat, amik úgy önmagukban szépek, csak lehet, hogy éppen nem jelentenek semmit.
De engem pont ez az emberi faktor hiányzik most a másik oldalról. azt mondja, hogy a keresztény közösségre meg kell, hogy jelenjen, de egyébként egy jó baráti kapcsolatban is két ateista között is megjelenik. Tehát, hogy most ezt a részt nézve, hogy ott van veletem valaki, aki velem tart, aki ha kell, akkor mit tudom én, megölel, amikor kell, vagy rám kiállt, amikor kell, vagy értitek? Tehát, hogy ezt nem lehet megspórolni ebből az embert, aki mondja a mondatot, aki jókor mondja a mondatot, aki nekem mondja a mondatot, aki ismer. Tehát, hogy ez nem működik. Tehát nekem ez hiányzik.
Közeledünk az időnk végéhez, de azt gondolom, megint jót kerengtünk, mert végül is így ezek a pozitív pszichológiáról, pozitív gondolatokról, mondatokról, idézetekről mondtunk. Jót is mondtunk, rosszat is, de azt gondolom, hogy valahol talán az van, és ami bennem úgy deszűrődött mégis mindezek közül, hogy egyfelől a mi szabad ezt mondani, pozitivizmusunknak az alapja az tényleg talán a váltság, az, hogy sőt nem talán egészen biztos, hogy az, hogy Jézus Krisztusban az Isten megváltotta a mi életünket, és ez többet jelent sokszor, mint megoldást. Már én is félek, hogy miket mondok itt, nehogy valami üres tacepaó legyen belőle, de talán értjük. Tehát, hogy minden mondat azért mégiscsak az Isten hiten keresztül számomra legalábbis, és az Istenre mutatva válik értelmezhetővé és értelmessé, vagy éppen értelmetlenné és üressé. És ez nagyon fontos, hogy mi nem sebb tapaszokat keresünk, hanem valóban az életnek ezt a megoldását, ami nem tagadja el a negatívumokat, és nem azt mondja, hogy mindig boldogság, és mindig rózsaszín felhő, hanem hogy ezekből a negatívumokból is azért ott van mibe kapaszkodni, és hogy azért ott sem vagyunk egyedül. Hú, szóval nehéz, hát kerengünk, igen, keresünk, legyenek jó mondataink, nem tudom, hogy nektek van-e még, igen, Peti?
Csak azt akarom kérni a hallgatóktól, hogy ez egy felhívás, hogy aki a legjobb idézetet ebből a podcastból kiírja kommentbe a Facebook oldalunkra, vagy a blogra, tényleg aki a legjobb idézetet, ami akár így is használható lenne, ott kisorsolunk valamit, nem tudom, egy kerengős...
Sárga hangszórót küldünk.
Kerengős bögrét tudunk csinálni. És akkor
idézetes bögrét.
Amire fölkerül az idézet is, így van, szóval keresjük a legjobb kerengős idézetet. Jó, hogy legyen benne egy kis...
Na, jó, hát akkor igen, mondja Gerő.
Én a gimnázium óta kedvenc ilyen idézettelmel szeretnék elköszönni. Nem a győzelem a részvét, hanem a fontos.
Igen. Na, hát akkor kívánunk szerintem itt a hallgatóinknak most jó mondatokat, hogy jó mondatok jussanak el hozzájuk. Mi hiszük, hogy Isten igéjében ilyen jó mondatok vannak, és azon túl is Isten és a lélek által nagyon jó mondatokkal ajándékozhat meg bennünket egy versben, akár még egy ilyen idézetben, és óvakodjunk és ne dőljünk be a hamis és hazug és üres idézeteknek és mondatoknak. Srácok, tőletek meg azzal búcsúznék, hogy az élet mindig ad egy második esélyt. Úgy hívják holnap. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!